Gyújtsa a popcornt.
Moziba? Megyek.
Mert vasárnap jövünk. Kötelező olvasmányok a filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
Vasárnapi újság. Válogatás. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
Estét kívánok, önök a vasárnapi újság esti kiadását hallják. Mit kínálunk műsorunkban a szerkesztő Horváth Ágnes? Felperzselt föld vagy működőképes gazdaság? Költségvetési mérleg választások után? 5000-ről indul, de lehet ez még több is. Csökkenteni a Németországban állomásozó amerikai katonák számát Donald Trump. Ha nincs ellenség, csinálunk, dollármilliókat költött fajgyűlölő neonáci szervezetek finanszírozására egy amerikai jogvédő szervezet, majd alapkövek, a csillagösvény valósága, a Magyar Művészeti Akadémia tagja kollégánk Horváth Szilárd, végül természet és hagyomány, Hegedűs Zoltán jegyzete. Egy olyan országot örököltünk, ahol 3 millió ember él szegénységben, 800 ezer nyugdíjas él létminimum alatt, 400 ezer gyermek pedig nélkülözésben és társadalmi kirekesztettségben nő fel. Mondta meg a mérleget Magyar Péter miniszterelnök tegnap az országgyűlés alakuló ülésén elmondott beszédében. A kormányfő egyebek mellett úgy fogalmazott, hogy hazánk felperzselt földé vált. A leköszönő kormány 3 hónap alatt összehozta az éves tervezett költségvetési hiány több mint 90%-át. Miközben kivéreztették az egészségügyet, az oktatás pedig a felemelkedés helyett mindinkább a társadalmi különbségek újratermelésének eszközévé vált. Stúdiónk vendége Pásztor Szabolcs, az Ökonomosz Gazdaságkutató Intézet stratégiai igazgatója. Hát Magyar Péter miniszterelnök drámai képet festett tegnap a magyar gazdaság helyzetéről, és a beszédében nem csak jelzők hangzottak el, hanem konkrét számok is, kezdve például a költségvetés hiányával. Mit mutat a mérleg?
Magyarországon is ismert az a jelenség, hogy választási költségvetés, meg egyébként nálunk van egy speciális vonása ennek, ez a fiskális alkoholizmus.
Ez a szeretünk költeni már az igen, állam részéről.
Így van, igen. Pontosan, tehát, hogy itt igazából nincs új a nap alatt, és ugye az valósult meg, ami korábban is. Viszont a képet érdemes árnyalni, hiszen a költségvetés olyan, hogy az év első felében jellemzően több a kiadás, és később jönnek a bevételek, tehát, hogy az, hogy az év első szeletében megszalad, megugrik a költségvetés hiánya. Azért nem annyira újdonság, és majd később érkeznek egyébként a költségvetés bevételei. Szóval azt lehet mondani, hogy alapvetően, tehát most is lehetett érezni a választásnak a súlyát, és értelemszerűen majd korrekcióra van, meg korrekcióra lesz természetesen szükség. Másrészt pedig az összkép az az, hogy 2023-2024 nehéz volt gazdasági szempontból, és az év azért jobban indult most 2026-ban. Hallhattunk napokkal ezelőtt az ipari termelésnek az újraindulásáról, a kedvező GDP adatról, vagy a kedvezőbb GDP adatról, aztán arról is egyébként, hogy az infláció továbbra is azért mérsékelt. Szóval az a teljes kép azért mindenféleképpen árnyalt. Nyilván a részkérdésekről érdemes mindig szólni és mindig beszélni.
Nézzük akkor azt a költségvetés, igen, nem akarok sokáig lovagolni rajta, de 90% felett azért elköltötte a költségvetés azt a pénzt, amit egész évre szánt. Azért ezt egy laikus, tehát például egy olyan ember, mint én, egy megdöbbentően magas aránynak érzi. Ön azt mondta, hogy természetes az, hogy először vannak a kiadások, utána jönnek a bevételek az év különböző szakaszaiban, de mennyi szokott ez lenni? Ez a, ami most 90% felett van, az máskor mennyi?
Hát talán akkor tudjuk ezt az egészet a legjobban árnyalni, hogyha néhány számot hívunk elő. Most az áprilisi hónapban 429 milliárd forintos hiány keletkezett, és mióta újkori költségvetés van, ez a második leggyengébb negyedik havi deficit, vagy a második legnagyobb negyedik havi deficit. Szóval azt lehet mondani, hogy tényleg kiugró. Tehát van egyfajta mintázat, választási ciklusokhoz illeszkedően ugye hullámzik a költségvetés, és van olyan, hogy választási költségvetés, a mostani adat az valóban egyébként kiugró. És valós és igaz, hogy az első négy hónapban 3850 milliárd forintot termelt meg a költségvetés hiányból, ez ugye tényleg 90% feletti mutató, és azért valószínű, hogy hát 6,5% felett lesz az éves költségvetési hiány, ugye 6,8% hangzott egyébként már el, ezt a gazdasági sajtóban el is lehet olvasni, úgyhogy nem véletlenül jelent meg, azt hiszem, hogy tegnapi hír, hogy pót költségvetés készülhet majd.
Már tegyük hozzá egyébként, hogy ez a korábbi években is készült, és hát ugye eredetileg az tavalyi évben 3,6%-os költségvetési hiány terveztek, ezt módosították utána 5%-ra, és ezek szerint ez lesz közel 7% környékén. De nézzük akkor a kedvezőbb adatokat. Ilyen volt például, ami sokakat meglepett, az iparnak a felpattanása. Nagyon hosszú idő után most először bővült az ipari termelés. Mit jelez ez?
Régóta vártunk már tulajdonképpen erre, és az, hogy ugye éves alap 6,7%-a tudott bővülni az ipari termelés, mindenféleképpen kedvező. A probléma azonban az, hogy ez nem annyira széles bázisú, és azt is lehet mondani, hogy törékeny. Mi a magyarázat? Ugye az, hogy a külső piacok mondjuk azt, hogy valahol éledeznek. Németország recesszióban volt, most talán ugye elkerülő a recessziót. Aztán ugye a magyar kormányzat ösztönözte a fogyasztást. Ugye ez maradt, mint egy ilyen rövid távú stratégia. Nyilván ennek is megvan a maga hatása. De még egyszer mondom, hogy ugye a kedvező adat az nyilván mindig jó, de meg kell azért vizsgálni azt, hogy ez mennyire tartható, vagy mennyire fenntartható, és azért azt lehet látni, hogy ennek kapcsán, hogy ez mindenféleképpen törékeny. Fontos lenne, hogy ez megmaradjon, hiszen hogyha kedvező az ipari adat, akkor kedvező lehet a folyófizetési mérleg folyamatok nagy része is. Például ugye Magyarországon most többletes, legfrissebb adatok szerint ugye a termékvonalon. Jó lenne, hogyha így maradna, mert ez például meg tudna szépen ágyazni a GDP növekedésének is. A legutolsó GDP számadat, vagy növekedési mutató sem volt azért annyira rossz, ez az 1,7%. Jó lenne, hogyha ez még bővülni tudna, és például nagy és fontos mozzanat lenne, hogyha a beruházások életre kelnének.
Ugye ez azért is fontos lenne, már mint nyilván a beruházások azok a hosszú távú hatás szempontjából lennének fontosak, a GDP növekedés pedig például azért, hogy legyen bázis ahhoz, hogy költhessen az állam például azokra a jóléti intézkedésekre, vagy jólétet javító intézkedésekre, amelyekről Magyar Péter több alkalommal is beszélt a választási kampány során. Ugye itt megfogalmazódott például a minimálbérnek minimálbér adóterhének a csökkentése. Bizonyos területeken jelentős áfacsökkentés, tűzifa, gyógyszer, például alapvető élelmiszerek. Ezekre lesz-e forrás? Hogyan lehet ezeket ütemezni egy ilyen költségvetési helyzetben?
Korábban is beszéltünk már arról, hogy az SZIA csökkentés még az Orbán kormány idején kifeszítette a költségvetést, és hát ugye látjuk azt, hogy a költségvetés most így az év első négy hónapjában ilyen pozíciót vesz fel. Azt lehet mondani, hogy nagyon szűk a mozgástér, tehát csak akkor lehet emelni a kiadásokat, hogyha ezzel párhuzamosan a bevételek is növekednek. Ugye megértjük a filozófiát az SZIA rendszer további módosítása mögött, így tulajdonképpen egy ilyen több kulcsos adórendszer jön majd létre, vagy jönne létre. Megértjük a filozófiát az áfa csökkentés mögött is természetesen. Ez akkor kivitelezhető érdemben, hogyha sikerül konszolidálni a költségvetést. Szóval egyébként ugye erre mozgástér nincsen, hiszen vannak azért a rendszerben úgynevezett horgonyok, ez pedig az Európai Unió maga, illetve ha nyilván egy ország az eurozónához szeretne csatlakozni, akkor ez a horgony még nagyobb, vagy még erősebb. Szóval
mert a kordában kell tartani a költekezést, az államadósságot, a költségvetési hiányt, inflációt.
Így van, ez pontosan így van, szóval olyan makromutatókra van szükség, amely ugye nem veszélyezteti az eurozónát, meg az Európai Uniót. Ugye itt a bennünket hallgatók is biztos, hogy nagyon jól ismerik már például a túlzott deficit eljárást, figyelik azokat az országokat, amelyek megsértik a költségvetési ilyen plafonját.
Nézzük akkor, hogy miben segíthetnek az uniós források. Ugye a Tisza kormánynak az egyik fő célja az, hogy hazahozza az Európai Uniós támogatásokat, a ki nem fizetett uniós pénzeket. Mennyi segítséget nyújthatna ez, és milyen területeken, mert azért vannak olyan várakozások is, hogy ez közvetlenül akár ilyen jóléti intézkedésekre is fordítható, így van ez?
Hát már egyébként lehet érezni az Európai Uniós források hatását, ugye van egy nagy várakozás, hogy ezek megérkeznek, és azért nagy részt ez is erősíti a forintot. Ugye most lehet látni, hogy történelmi csúcsokat dönt a forint, a euró-dollár árfolyamot, hogyha vizsgáljuk, vagy az euró, vagy hogyha a forint-dollár árfolyamot vizsgáljuk, akkor ugyanígy. Tehát a hatások már érezhetők. Abban az esetben, hogyha ezek a források ténylegesen meg is érkeznek, akkor annak nyilván növekedés generáló hatása lehet. Ha ez a, ezek a források például fogyasztásra, jóléti intézkedésekre mennek majd, akkor nyilván a növekedés generáló hatás szerényebb lehet, illetve jön vele egy importszámla is. Szóval a hatásfok azért jóval szerényebb. Az lenne nyilván a legjobb, hogyha a versenyképességet, a hozzáadott értéket javító beruházások vagy infrastruktúrális beruházások valósulnának meg. Ez hosszú távon mindenféleképpen sokkal több és jobb eredményt hoz, mint például a fogyasztás ösztönzés.
Nagyon a műsoridő végén járunk, vagy a beszélgetés idő végén járunk, de egy néhány szóban az inflációról. 1,8%-ról indult valamikor februárban, most valamivel 2% felett van, ez jóval alacsonyabb, mint a korábbi időszakban. Mi lehet az inflációs év az év végére?
Hát egyébként mindenféleképpen növekedni fog az infláció 4-5% közötti tartományba, és még az inflációs löket előtt vagyunk. A védett árak Magyarországon betöltik az infláció fékező hatásukat. Ugye most 1,8%-ról ugrottunk 2,1%-ra, most az a legutolsó inflációs adatokat hasonlítottam össze. Európai viszonylatban ugye ez egy kedvező szám, ez egy kedvező mutató, és hát majd nagyon fontos ennek az árstabilitásnak a megtartása, mert biztosak lehetünk abban, hogy látványosan fognak emelkedni például az élelmiszerárak. Ugye most mi is megtanuljuk, hogy a Közel-Kelet kapcsán nem csak például egyfajta kőolaj függőség látható Európában, vagy kerozin függőség, hanem például műtrágya függőség is. Ugye a műtrágya ára pedig beépül az élelmiszerek árába, és ez nagyon hamar megjelenik a polcokon. Úgyhogy nagyon fontos és rendkívül fontos, hogy bármilyen növekedés, felzárkózás csak árstabilitás mellett működik. Ezt, amit a tankönyvek, szakkönyvek mondanak, abban az esetben, hogyha nincs árstabilitás, akkor nem képzelhető el egyébként a költségvetés konszolidációja, a gazdaság növekedése tartósan és fenntartható módon hosszabb távon. Úgyhogy én személy szerint örültem annak, amikor ugye a Magyar Nemzeti Bank elnöke úgy nyilatkozott, hogy igazából az ár stabilitás lesz az első számú szempont a Magyar Nemzeti Bank esetében, és ugye ennek fényében figyeli majd a Tisza kormány gazdaságpolitikáját.
Pásztor Szabolcs, az Ökonomos Gazdaságkutató Intézet stratégiai igazgatója volt a vendégünk. 5000-ről indul, de lehet ez még több is, csökkenteni a Németországban állomásozó amerikai katonák számát Donald Trump. A Pentagon pénteki közleményében úgy fogalmazott, hogy a döntés hátterében az európai erők jelenlétének alapos felülvizsgálata áll. Tegnap pedig az is kiderült, hogy Németország mellett Spanyolországban és Olaszországban is csökkenhet az amerikai katonai jelenlét. Európában mintegy 68 ezer fős kontingenssel van jelen az Egyesült Államok, az amerikai szárazföldi, tengeri, légi és nukleáris csapásmérő egységek a legfőbb garanciái a kontinens biztonságának. Arra pedig, hogy kikkel, mivel lehetne pótolni a távozó csapatokat és technikát, egyelőre nincs válasz. A német fiatalok például nem kérnek a most indult sorkatonai szolgálati modellből, a hadsereg által kiküldött kérdőíveket, a kötelezettek közel harmada vissza sem küldi a sorozóknak. Kiszelli Zoltánt, a Századvég politikai elemzési igazgatóját Horváth Ágnes kérdezte.
Amit egy 40 ezres amerikai kontingenst szemlélve, ez az 5000 katona, amely eltűnik a németországi védelemből.
Ezt az 5000 katonát Joe Biden az orosz-ukrán háború kitörése után telepítette át Európába, tehát a döntés visszavonása Trump elnöknek a Joe Biden döntéseit visszaforgató politika részeként is értelmezhető, ennek az amerikai belpolitikában van jelentősége. Persze az a kérdés, hogy ezek a katonák az USA-ba mennek-e vissza, vagy a Közel-Keletre, ezt most még nem tudjuk.
Honnan mennek el Németországból? Ugye itt lehet arról olvasni, hogy Grafenwöhrd térségéből, de ennek van jelentősége?
Ugye ez a legnagyobb katonai gyakorló tér. Ez az 5000 katona nagyrészt az amerikai közép- és nagy hatótávolságú rakétákat kezelik. Itt arról volt szó, hogy az USA megerősíti az európai NATO országok védelmét, és olyan Tomahawk rakétákat, illetve nagyobb 2 és 5000 km hatótávolságú amerikai rakétákat telepítenek Európába, amelyekkel Moszkvát, illetve Oroszországnak az európai részét tudják támadni, az ottani stratégiai és katonai célpontokat. Most, hogy ez a döntés érinti a Tomahawk rakétákat is, Trump elnök bejelentése szerint, ez azt jelenti, hogy az európaiaknak saját ilyen rakétákat kell kifejleszteniük. Tehát itt még nagyon le vannak maradva. És van még egy probléma, az USA sem tud elegendő rakétát gyártani, azok a csippek, azok a főalkatrészek, amelyek az amerikai és az európai rakétákhoz kellenek, nagyrészt Ázsiából jönnek, és hát azok a ritka földfémek, amikből például a hajtóművek készülnek, vagy azok az anyagok, amelyekre szükség van a rakéta gyártáshoz, pedig Kínából érkeznek, és a kínaiak már most válaszul az amerikai és európai uniós szankciókra, csak annyi feldolgozott ritka földfémet adnak Amerikának és Európának, hogy vagy a civil termeléshez legyen elegendő, mondjuk a ipari robotok és elektromos autók gyártására, vagy a katonai felhasználásra. Tehát a kettőre nem adnak eleget direkt azért, hogy lassítsák az európai fegyverkezést, az amerikai fegyverkezést, és kikényszerítsék azt, hogy a nyugati országok jobban kinyissák a piacaikat a kínai tömegtermékek előtt.
Arról lehet olvasni, hogy ez tulajdonképpen Trump reakciója Merz megszólalására az iráni háborúval kapcsolatban, de valóban erről van szó, mert közben Donald Tusk a NATO szétesését vizionálja.
Ezt már korábban lehetett tudni, hogy Trump elnök csökkenteni akarja az Európában állomásozó amerikai katonák számát. 2023. decemberében már készülve arra, hogy Trump elnök visszatérhet a hatalomba, az amerikai kongresszus kétpárti többséggel hozott egy döntést, hogy az USA egyoldalúan csak a szenátus kétharmadával, vagy a kongresszus döntésével léphet ki a NATO-ból, tehát nem tudja Trump kiléptetni a NATO-ból az USA-t, illetve tavaly decemberben pedig egy olyan döntést hoztak szintén kétpárti többséggel, hogy 45 napos átlagban nem csökkenhet 76 ezer fő alá az Európában állomásozó amerikai katonák száma, tehát lehet átcsoportosítani. Mondjuk Romániában nem újítják meg az ottani amerikai katonai jelenlétet, de ettől még a Konstanca mellett a nagy NATO légitámaszpont az megmarad, és ugyanúgy az F-16-os pilóták kiképzése Konstanca mellett folytatódik. Tehát ilyen szempontból Trump elnök ezt a lépést egyébként is megtette volna. Nyilván ezzel az európaiakat jobban rá akarja kényszeríteni a fegyverkezési kiadásaik növelésére. Itt van egy 5%-os cél, amit a NATO tagországunknak 2035-re kell elérnie. Ugye az iráni konfliktus, illetve ez a fegyverkezési verseny is arról szól mások mellett, hogy az európaiak amerikai fegyvereket vásároljanak és dollárban, hiszen hogyha mondjuk egy fegyverrendszert ma megrendelünk, az 2-3-5 év múlva szállítják le, és addig, amíg ki nem kell fizetnünk az utolsó részletet, addig dollárban fogunk kereskedni, hogy legyen dollárunk, amivel kifizetjük ezeket az amerikai fegyvereket, illetve addig, ameddig fel nem használjuk, amerikai állampapírokban vagy részvényekben tartjuk a pénzt, tehát a nyugati szövetségesek így erősítik a dollár elszámolást.
Közben Boris Pistorius egy újfajta szövetség létrejöttéről is beszél, egy úgynevezett ötös csoportról, amiben, ha jól tudom, a franciák, az angolok, a lengyelek és az olaszok is részt vennének. Ez a NATO helyettesítésére, vagy egyéb közös érdekek képviseletére jönne létre?
A NATO-t az azért hozták létre, Lord Ismay az első főtitkár szerint, hogy az amerikaiakat Európában tartsák, a németeket a padlón tartsák, az oroszokat meg szovjeteket meg kívül tartsák Európa közepétől. Hát ez nem változott. Az amerikaiak sem akarnak kivonulni, hiszen az amerikai befektetéseket védeni kell. Az Európai Központi Bank jövő évtől például úgy akarja bevezetni a digitális eurót, hogy ezzel kiszorítsa a két legnagyobb amerikai bankkártya szolgáltatót, és ezzel is Európában tartva a pénzt, átvéve az ellenőrzést az európai pénzforgalom fölött. Tehát van egyfajta kiszorítása az amerikai cégeknek Európából, azonban Európában nincsen például olyan szoftverrendszer, olyan streaming szolgáltató cég, vagy olyan befektetési alap, kockázati tőke alap, amely át tudná venni az amerikaiak szerepét. Az amerikaiak figyelnek is arra, hogy azért ne nagyon jöjjön létre Európában olyan versenytárs, amely az amerikai hegemóniát a digitális iparban, a szórakoztatóiparban, főként ugye a tőkepiacokon veszélyeztetni tudná, vagy át tudja venni. A legnagyobb amerikán kívüli amerikai bázisok Európában vannak. Ha megnézzük mondjuk a Ramsteini bázist, ez Afrikát, Közel-Keletet is ellátja. Landshutban most adják át a legnagyobb amerikai katonai kórházat az USA területén kívül, ahol az amerikai katonákat tudják ellátni. Tehát azt látjuk, hogy az európai-amerikai jelenlétnek nagyon fontos stratégiai jelenléte van az amerikai hadsereg csapatmozgásai és irányítása szempontjából. Az európaiak ezt nem tudják kompenzálni. Mindig is voltak ilyen törekvések, ugye E3-nak hívták azt, hogy az angolok, franciák és a németek egy új antantot hoztak létre. Az angolok ezt leginkább arra használják, hogy visszasonfordáljanak az Európai Unióba. Itt főként a franciák és az Európai Bizottság az, amely bünteti a briteket a Brexitért, tehát direkt nehezítik a britek dolgát. Nyilván ezzel akarják megakadályozni, hogy más országok lépjenek ki. A másik, kinyitották ezt az E3-at most Lengyelország és Olaszország felé, hogy a lengyeleknek mindig is voltak ilyen hatalmi, középhatalmi ambíciói, ezt a lengyeleken kívül nem sok ország támogatja, hiszen ugye a lengyelek beszorulnak Németország és Oroszország közé, a lengyelek kicsik ahhoz, hogy a németekkel és az oroszokkal versenyeznek, ezért saját szövetségi rendszereket építenek, hát nem sok sikerrel, korábban ezt három tenger kezdeményezésnek hívták, most jogálló tervnek hívták, őszintén senki sem lelkesedik érte, mert mindenki német gazdaságtól függ, és hát nem akarnak a német gazdasággal szembe menni, illetve hát katonailag ez a szövetség Oroszországgal szemben nyilván nem tud felnőni, hiszen az oroszoknak 6000 atomrakétája van. Vannak különböző európai projektek, az olaszok technikai államcsődben vannak, a GDP-hez képest több mint 140% az államadósság, a központi bank tartja őket életben, Franciaország is technikai államcsődben van, a GDP arányosan 118% az államadósságuk, hogyha nem finanszírozza őket a központi bank, akkor ezt a szintet nem tudják fenntartani. Nyilván hitelből próbálja az Európai Unió fejleszteni a hadseregét, itt a drági tervre kell emlékeznünk, 24 szeptemberre évi 800 milliárd euró hitelfelvételét javasolta Mario Draghi, aki az olasz jegybank igazgatója volt, és aki azt mondta, amikor kérdezték, hogy nem túl sok az adósság, erre azt mondta, adósság ugyan már ezek csak számok. Miután az unióban az ipari termelés leépült, az energiabázis az orosz energiáról való leválás miatt az szinte eltűnt, vagy nagyon drágán lehet csak energiához jutni, ezért igazából pénz nincs, a hitel felé fordulnak. Bármilyen tervet hallunk, azt leginkább hitelből fogják finanszírozni.
Hogyha a hadászatnál maradunk, és ugye beszéltünk itt a Tomahawk rakétáknak a hiányáról, valóban lehet, hogy Németországnak ez mégis hatalmas hasznot hoz, hogy a saját hadiparát még gyorsabban kell lendületbe hozni?
A mostani nyugati hadipar, beleértve az amerikai hadipart is, manufakturális körülmények között termel. A Magyar Honvédség 2017-18 körül rendelte meg azokat a Leopard tankokat, 44-et, amelyek közül az utolsót tavaly szállították le. És ez még a orosz-ukrán háború előtt volt, tehát azt látjuk, hogy ha ma megrendelünk valamit, azt 5-6 év után szállítják le. Ez nem olyan, mint a második világháborúban, hogy futószalagon gyártják ezeket a fegyvereket. És ugye utaltunk a beszélgetés korábbi részében arra, hogy azok a feldolgozott ritka földfémek, tehát ipari mágnesek például, amelyek elengedhetetlenek ezekhez a modern fegyverekhez, a feldolgozott ritka földfémek piacán Kínának 93%-os monopóliuma van, talán Vietnám van még mellettük 4-5%-kal. Tehát Európában leépültek azok a kapacitások, mert olcsóbb volt Oroszországból, Indiából alumíniumot importálni, vagy a mostani időpontig az öbölmenti országokból, és ha nincs alumíniumgyártás, akkor olyan melléktermékek sincsenek, mint gallium vagy germánium, amelyre például a chipgyártásnál vagy a fegyvereknél szükség van. Tehát így értjük meg az európai ipar leépülését, vagy az amerikai ipar leépülését. 40 éve még 50 alumínium kohó volt az USA-ban, most 5 darab van. Tehát nekik is olcsóbb volt máshonnan venni feldolgozott anyagokat, és ugye most meg nem tudják egyik napról a másikra visszaépíteni ezeket a kapacitásokat. Ezek az alapanyagok hiányoznak most a fegyvergyártásnál. A németek a Taurus rakéták gyártását beszüntették, és most vissza kell hívni nyugdíjból német szakmunkásokat, hogy betanítsák az új munkásokat. Tehát ez a mostani fegyverkezés ez nem megy egyik napról a másikra. A másik, hogy hát katonából sincs sok, Németországban ugye nehéz a hadsereg létszámának a növelése. Úgy döntöttek, hogy 260 ezer szerződéses katonát akarnak hadrendbe állítani, és 200 ezer azonnal bevethető tartalékost, azonban azt látjuk, hogy az E-generáció nem nagyon lelkesedik a katonáskodásért. A work-life balance-ükkel nagyon nehezen összeegyeztethető a katonáskodás, például nem lehet mobiltelefont használni, vagy mondjuk a klímalábnyom sem olyan, mint ahogy ők azt elképzelik, és hát most már meg is lehet halni, hiszen most nem csak úgy katonáskodni kell, hanem azt látjuk, hogy Ukrajnában egy konfliktus van, a Irán térségében háború van, tehát élesebb helyzet van, mint mondjuk az elmúlt 10 évben.
Akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy amit a kirakatban látunk, tehát az Egyesült Államok és az Európai Unió, illetve Trump és Merz közötti vitát, emögött azért a résztvevő felek mindannyian tisztában vannak azzal, hogy a védelem érdekét azt mégis a NATO jelenlegi állapotának megőrzése szolgálja.
Igen, tehát a NATO nélkül nincs európai biztonság. Azt láttuk, hogy az USA az első világháború után kivonult Európából, ezzel teret nyitva először Olaszországban, majd Németországban, ugye egy-egy diktatúra felemelkedésének, és hát most az USA, akármit is gondolunk Trump elnökről, azért biztosítja azt, hogy Európa, a NATO, az Európai Unió mégis egy nyugati irányba fejlődjön, amelynek az alapja a demokrácia és a piacgazdaság, még ha Brüsszelben ettől el is térnek nagyon sok szempontban. De ez a modell még mindig vonzó. Az más kérdés persze, hogy ez a nyugati modell sem tökéletes.
Nincs ellenség, csinálunk, dollármilliókat költött szélsőséges, fajgyűlölő, neonáci szervezetek finanszírozására egy amerikai jogvédőszervezet, állítja az amerikai szövetségügyészség. A megdöbbentő vádak egy évtizedek óta működő szegregáció ellen küzdő szervezettel szemben merültek fel, amit a faji megkülönböztetést elutasító amerikaiak előszeretettel támogattak adományaikkal. A polgárjogi szervezet már a dúsgazdaggá vált, annyit költhet évente, amiből egy 40 ezer fős magyar város éves költségvetése is kijönne. A gond csak az, állítja a szövetségi ügyész, hogy ebből a pénzből részben a maga teremtette ellenfeleit finanszírozza a szervezet, milliókat utalva olyan szélsőséges csoportoknak, mint például az Amerikai Egyesült Klánjai és az Árja Nemzet. A jogvédők cáfolják a vádakat, úgyhogy jön a bíróság. Nárai Balázs kérdez.
Egy meglepő és komoly politikai reakciókat, heves vitákat is kiváltott bírósági ügy, vádemelés került a vezető hírek közé az Egyesült Államokban az elmúlt hetekben. Egy klasszikus polgárjogi szervezet került a középpontba, amely az afroamerikaiak védelmét, jogi képviseletét hirdeti az 1970-es évek eleje óta, amikor a faji egyenjogúság megerősítése még kérdés volt az országban. A tevékenységét a déli, az egykori szegregációtól leginkább sújtott államokban kezdte a Southern Poverty Law Center. Központja ma is Alabama államban van, onnan végez jogsegély szolgálatot. De emellett a rasszista célokat követő szervezetek elleni harcban is élen jár, így a hírhet Ku Klux Klan és amerikai neonáci szervezetek megszüntetéséért is küzdött, illetve az általuk jelentett társadalmi károkra is próbálta felhívni a figyelmet. Ez a polgárjogi szervezet évente jóval több mint 100 millió dollár feletti bevétellel gazdálkodik. 2024-ben rekordösszeget, csaknem 170 millió dollárt kapott, jó részt adományok formájában. Állandó vagyona pedig csaknem 800 millió dollár, azaz közelíti a 300 milliárd forintot. A szervezet saját létezésének legitimációjaként az említett szélsőjobboldali rasszista szervezetek elleni harcot mutatja fel, amihez szüksége van az ellenfélre. Sokak szerint erre vezethető vissza az ügy, ami miatt az amerikai szövetségi ügyészség vádat emelt, mégpedig a neonáci szervezetekkel való együttműködéshez köthető pénzügyi visszaélések miatt. A szervezet válasza az volt, hogy politikai üldözésről van szó, és képtelen valamint felháborító a vádemelés a Trump adminisztráció szövetségi ügyészsége részéről.
So legally in the politics or
a jogi eljárással kapcsolatban Paul Kamenár ügyvédnek, az Országos Jogi és Politikai Központ munkatársának azt vetettem fel, hogy jogot tekintve, illetve a jog és politika, a jogi eljárások és politikai folyamat folyamatosan összefonódik az Egyesült Államokban. És itt van ez az ügy, ami egy nagyon fontos, érdekes és szallag címként szerepelt a hírekben az elmúlt időszakban az országon belül. A vádemelés alapja az a Southern Poverty Law Center jelentékeny jogvédő szervezet ellen, hogy anyagi támogatást nyújtott extremista szélsőjobboldali csoportoknak, személyeknek. Ez önmagában is ellentmondásos. De hogyan látja, ez jogi vagy inkább politikai ügy?
So is it a legal process or a political one?
Well, it's both a legal and a political one. Legally speaking,
mindkettő, jogi és politikai egyben, ami a jogi oldalát illeti. A Southern Poverty Law Center-t az igazságügyi minisztérium, ami egyben a szövetségi legfőbb ügyészség, helyezte vád alá több rendben elkövetett banki csalás, pénzügyi visszaélés, valamint pénzmosás miatt is. A vád szerint a saját adományozóik jó szándékával éltek vissza, hiszen arra gyűjtöttek pénzt, hogy küzdjenek a jobboldali, szélső jobboldali csoportok ellen. Majd kiderült, hogy a pénzt elvették, majd abból ezen szélső jobboldali csoportok vezetőinek juttattak, és arra biztatták őket, hogy végezzék az antiszemita, náci jellegű tevékenységüket. Majd a saját támogatóiknak be tudták mutatni, hogy az említett szervezetek mennyire rasszisták, és ez hivatkozási alapot jelentett arra, hogy még több pénzt kérjenek a harc érdekében. Ez jelenti a csalást az adományozóik és az amerikai emberek felé. Politikai értelemben más szempontból fontos az ügy. Itt az Egyesült Államokban a nagyon liberális elveket valló adományozók, mint például a hollywoodi filmsztárok, így George Clooney, vagy az Apple cég vezetője Tim Cook is juttatott pénzt a vád alá került szervezetnek. Amit szerintem most tenniük kéne, az az, hogy visszaköveteljék adományokat. Minden esetre itt egy nagyon súlyos cselekményről van szó, mert ez azt mutatta meg, hogy bizonyos antiszemita és bevándorlás ellenes tüntetéseket mesterségesen fújtak fel a Southern Poverty Law Center pénzét is felhasználva.
By the Southern Poverty Law Center.
At the trial, they could argue. A tárgyaláson viszont azzal tudnak érvelni, és a védelem használhatja is majd ezt az érvet, hogy akiknek fizettek, belső informátorok voltak. Már közölték is, hogy bizonyos esetekben a belső emberektől gyűjtött információt megosztották egyes hatóságokkal. Akkor ez nem egy erős védekezés? Hogy a saját deklarált céljaikat követve alkalmaztak titkos informátorokat azokban a bizonyos szélső jobboldali szervezetekben.
Far right organizations.
I think that's a very weak defense.
Szerintem ez egy meglehetősen gyenge védekezés. Olyan előfordulhat, hogy egy szervezeten belüli alacsonyabb beosztású dolgozónak fizetnek azért, hogy informátor legyen, és részt vegyen valamilyen tevékenységben, például egy tüntetésen. Ilyenkor a megszerzett információkat átadják a szövetségi nyomozó irodának, az FBI-nak. Itt viszont nem ez történt. A pénzt a szélsőjobboldali és rasszista szervezetek vezetőinek adták. Ebből nagyon nehéz azt elképzelni, hogy csak informátorokat kerestek. Az FBI-nál is állandó gyakorlat az informátorok alkalmazása, de soha nem adnak pénzt olyan embernek, aki a nyomozás célpontjának számító bűnszervezetet irányítja. Ilyen nincs. Valamelyik alacsonyabb szinten álló beépített embert használják, aki kideríteti, hogy mi zajlik ott, és a megszerzett információkat továbbadja.
A nyomozás megállapítása szerint a polgárjogi szervezet 2014 és 2023 között több mint 3 millió dollárt fizetett ki az Amerika Egyesült Klánjai, valamint az Árja Nemzet nevű szervezetnek és további szélsőséges neonáci csoportoknak. Egy informátor 270 ezer dollárt kapott, aki a hírhedt 2017-es Charlottesville-i szélsőséges felvonulás szervezésében is közreműködött. A rasszista esemény akkor ellentüntetést váltott ki, aminek nyomán egy ember életét vesztette.
Kövek a csillagösvény valósága. Ezzel a címmel tartott székfoglalót a Magyar Művészeti Akadémián Horváth Szilárd. A lírai cím a Gödi Búzaszem általános iskolára utal, amit kollégánk, mert hogy Horváth Szilárdról a Vasárnapi Újság szerkesztőjéről van szó, édesapaként álmodott meg 23 évvel ezelőtt két hasonló gondolkodású szülővel. A keresztény családi értékrendre épülő, néphagyományt hordozó gyermekeket nevelő intézménybe a paripa, az eke, a barázda, a magocska, a napsugár, a kalász, a kovász és a kenyér osztályokba 2011-ben már 133 diák járt. Mára pedig fogalommá, módszertani sarokponttá vált az iskola. A Magyar Művészeti Akadémia levelező tagját, Horváth Szilárdot, Horváth Ágnes kérdezte.
Nem tudom, hogy láttam-e már akadémikus ezüstpityikés mellényben, de lehet, hogy ott van a legmagasabb szintű kultúra, vagy legalábbis annak a gyökere, az alapja valahol a falvak poros utcáján.
Ez egy derecskei mellény, megláttam egyszer egy vásárban, és nem tudtam ott hagyni. Hordoz valamit az ősiségből. Így van, azt gondolom, hogy aki elveszíti a kapcsolatát a földdel, az elveszít valami nagyon fontosat az életében. A kapcsolódást a természethez, az üdvösség egyik alapelemét. A föld az nagyon sok mindent ad nekünk. Türelmet, belátást, hogyha műveljük, együttműködési készséget, és adja nekünk ezt a kultúrát is, ami a természetből fakad. Ez egy teremtőközpontú, közösségközpontú és természetközpontú kultúra. Nagyon magyar és nagyon egyetemes, hiszen minden nép ugyanabból a természetből érkezett, és tulajdonképpen ugyanazokra a következtetésekre jut el. Ez a hagyomány, ez világszerte minden népet megtart. Az a nép, amelyik elhagyja, az törvényszerűen beleomlik a létezésnek a mocsarába, és az húzza ez a materiális mocsár.
Lehet, hogy tényleg a népi kultúrából meg kellene keresni ezeket az apró, még megmaradt pontokat ahhoz, hogy túl tudjuk élni azt a világot, amiről azért mondhatni, hogy mindenki érzi, hogy ez már nem embernek való.
Amikor valaki felforgatja a világot, akkor forradalmat kiált. Ez a forradalom, ez idegen szóval revolúció. És az idegen szót érdemes ilyenkor használni. Minden forradalom, minden revolúció azt ígéri, hogy visszavisz bennünket az őskezdett gyönyörű arany korához. Az a helyzet, hogy a néphagyomány ehhez az aranykorhoz kapcsol bennünket, mert hogy ez valahogy a mitikus ködökbe vész. Az igetestélet, égszülte földet, emese álma, mondhatnánk ezt keresztény módon, meg mondhatnánk magyar módon is. Minden a magyarság kezdete is a mítoszok ködébe vész, de a hagyomány összeköt bennünket ezzel a mítikus kezdettel. És hogyha ebben vagyunk benne, akkor ezek a revolúciók, ezek a forradalmak, ezek a felfordulások feleslegessé válnak, hiszen abban a pillanatban az lesz a helyzet, hogy nemzedékek váltják egymást, de a lényeg nem változik, csak az apák és a fiak és az anyák és a lányok váltják egymást a történelem vagy a család színpadán, és a lényeg az változatlan. Ezért szerintem ide kell visszanyúlni. Szerencsére nekünk magyaroknak nem csak töredékekben van ez meg, hanem az elmúlt 200 évben elképesztő gyönyörűen összegyűjtöttünk mindent. Táncainkat, a szellemi, szakrális, mitikus néphagyományunkat, a népmeséinket, az énekeinket, a zenéinket. Nincs a Földön még egy nép, tudomásom szerint, amelyik így összegyűjtötte volna. És ha összegyűjtöttük, akkor a könyvekbe, CD-kbe bezárva ez holt anyag. De hogyha elkezdjük használni, akkor egyszerre csak életet ad. És olyan életet ad ráadásul, olyan közösséget, amely megtart bennünket épp egészséges, mentálisan is épp embernek. Nagyon nehéz így megmaradni a 21. századon viharos körülményei között, de valamit még hozzá kell tennem. A gyerekeink életéből biztosan ki kell vennünk az okostelefonokat, tableteket, közösségi oldalakat és digitális játékokat legalább 14, de inkább 16 éves korig, mert ha ezt nem tesszük, a személyiségüknek olyan része sérül, amivel a hagyományátadás is lehetetlen lesz, meg a mentális épség is lehetetlen lesz.
Ahogy te is említetted, ez az összegyűjtött tudás, ősi tudás, ez könyvekbe, CD-kbe került. Hogy jutott eszedbe az, hogy ezt lehet, hogy az iskolába kéne ahhoz bevinni, hogy aztán ez visszakerüljön a családokba, a közösségekbe?
Nem nekem jutott eszembe, hanem voltak bőven a Buzaszem iskolának is előzményei. A Keszthelyi Családiskola biztosan ilyen, Mezőörsön van a Magyar Műhely Iskola, Szabó Gyula atya iskolája, és hát ott van Molnár V. Jóska bácsi a Magyar Hagyomány Műhelyével. Az iskolánknak az oktatói és legalábbis a törzsgárda az ő köpenyegéből bújt ki. Tehát ezt nagyon sokan megpróbálták. A Buzaszem iskola talán arra példa, hogy lehet ezt nagyon intézményesült körülmények között is csinálni, hogy lehet nagyobb közösségben is csinálni. És hát ugye ez nem gondolat, hanem egy mély belső lelki igény, hogy a gyerekeinket úgy akarjuk nevelni az iskolában, ahogy otthon neveltük őket. És ebből kijött valami olyan, ami a mai nap minden feltételének megfelel.
Tehát, hogy lehessen közben csipkét verni, vagy lehessen közben csürdöngölött táncolni.
Így van, meg lehessen szimpatikát csinálni, feldolgozni az iskolakertben megtermelt színezőnövényeket festékké, és azzal festeni a rajzórán. Azt is meg tudjuk csinálni, hogy együttműködtetünk egy általános iskolát és egy művészeti iskolát, meg tudjuk adni a gyerekeknek a zenét, népzene alapú szolfést. Szóval szerintem érdemes kreatívan hozzáállni, és a nemzeti alaptantervet olyan keretnek tekinteni, aminek a tartalmát mi adjuk meg.
Most már van jó néhány éves tapasztalatod, látod, hogy milyen gyermekeket neveltetek, mire vitték, milyen képességeket szereltek. szereztek?
A legfontosabb képesség, amit mi szereztek, az az, hogy ők maguk stabilan állnak a világban, és közösségben tudják elképzelni az életüket. Az érzelmi intelligenciájuk nagyon szép növelésére vagyok a legbüszkébb. És persze mellette el lehet mondani, hogy kutatóintézetekben dolgoznak, nemzetközi politikai elemzők lettek, meg jó biológusok, jó orvosok, és így tovább. Sok minden ilyent elmondhatnék, de a legbüszkébb arra vagyok, hogy kultúrahordozók, a magyar kultúra hordozói. És nem nagyon tudok olyan gyerekünkről, pedig találkozom velük rendszeresen, hiszen vannak táncházaink, amiben eljönnek a középiskolásaink, meg az egyetemistáink, aki azon túl, hogy elment külföldre tanulni, kiköltözött volna. Eszük ágában nincs. Ez a hazájuk, ez a kultúrájuk. Múltkor egy kislány, aki Hollandiában tanul most egyetemen, mondta nekem a locsolóbába, hogy jaj, de úgy örülök, hogy itt vagyok, mert ez már annyira hiányzott, szólt a népzene. Tehát valahol itt van, azt hiszem, az identitás kialakításnak az egyik óriási erénye, hogy a nemzetünkhöz kötjük őket, ahogy Kodály mondta, tudatalatti magyarságot alakítunk ki bennük.
Mi történne, hogyha nem nőnének fel újra azok a fiatalok, akikben ez a tudatalatti magyarság megvan?
Kodály Zoltán mondja azt, hogy az elődök kultúráját nem lehet örökölni. Egy-kettőre elpárolok, hogyha a következő nemzedék meg nem szerzi magának. Hát ez a helyzet. Persze ott van a könyvekben, és majd vissza lehet tanulni. Magyar szülői kötelezettségünk, hogy a gyermekeink kiságya mellett magyar népmeséket meséljünk, mert ez a magyar gondolkodásmódnak az egyik forrása, hogy magyar mondákat meséljünk, hogy tisztában legyenek vele, hogy ez a nemzet, ez mit szenvedett azért, és mit tett azért, hogy ezen a földön élhessen. Ez az identitásuk alapja. Kell kezdeni ezt, ahogy szintén Kodály mondja, gyermek megszületés előtt 9 hónappal, hogy hallja a szülőnek a hangját folyamatosan már a pocakban is, és az ő hangját hallja, ne a Netflixét. Tegyük le a telefont szoptatáskor, amikor a gyerekkel foglalkozunk, és így tovább, és nézzünk a szemébe. És az iskola ugyanezt vigye tovább. És hogyha ez így lesz, akkor egy magas érzelmi intelligenciával nevelkedő egészség és idegrendszerű gyerekeket tudunk nevelni, akikre ezt az országot, amikor minden elmegyünk, örömmel és bizalommal rábízhatjuk.
Lehet, hogy egy munka most kezdődik, itt ezután, a székfoglaló után.
Az nagyon fontos, hogy mi az iskolában nem hagyományt őrzünk, hanem a magyar néphagyomány az arra van, hogy 21. századi családi, társadalmi és munkaerőpiaci készségeket adjon a gyerekeknek. Ez a jövő ápolása. A hagyományunkat használjuk erre. És hát tényleg most az a dolgunk, hogyha egyszer már ezt kikísérleteztük, és nagyon szépen működik egy iskolában, akkor miért ne tudna működni 2-ben, 3-ban, 4-ben, 5-ben vagy 10-ben? Nagyon gyorsan növekedni biztosan nem szabad. Ez olyan dolog, amit csak lélektől lélekig lehet csinálni. Tehát egyből lehet 2, és 2-ből lehet 3 vagy 4, de nem lehet 1-ből 10, vagy 1-ből 20. Nem szabad ilyen nagyokban gondolkodni, mert akkor elveszünk. Sok személyesség kell ehhez. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a magyar felsőoktatásban, az óvó és tanítóképzésben szerintem vissza kell adni a néphagyomány becsületét. Éppen azért, mert ez a 21. századi készségek fejlődéséhez segíti a gyerekeket. Ez kellene, hogy az alapja legyen mindennek, hogy azok a tanítók és azok az óvónők, akik onnan kijönnek, azok képesek legyenek 77 népmesét fejből mesélni, 77 népi játékot játszani, 777 népdalt énekelni, 7 magyar táncot táncolni, játszanak valamilyen hangszeren, amihez énekelni lehet, koboz, citera, és mellette tudjanak kézműveskedni. Szóval ez lenne az alapkövetelmény, szerintem ide vissza kell térnünk, és mindenképpen meg kell alapítanunk a Magyar Népművészeti Egyetemet. Közepében ennek az egyetemnek nem a táncot, nem a zenét kell helyezni, hanem a néphagyomány teremtőközpontú, közösségközpontú és természetközpontú szellemiségét. És erre a Lükő Gábori, Erdély Zsuzsannai, Bálint Sándori örökségre kell felépítenünk aztán egy egyetemet, és akkor szerintem adtunk a jövőnek egy örömteli perspektívát. Thank you.
Természet és hagyomány. Hegedűs Zoltán jegyzete.
Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
Máig emlékszem az általános iskolás énekzene tankönyv legelső népdalára. Erdő, 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 marosszéki kerekerdő. Madár lakik benne, madár lakik 12. Talán az egyik legismertebb népdalunk, Bartók Béla gyűjtötte Maros-Torda vármegyében 1913-ban. A dal ma is élő. Tájegységenként több variánsa forog, újra és újra közösségi élményé válik kórusokon, táncházban, baráti éneklésben, így kapcsol össze múltat és jelent. A magyar népdal a hazai néplélek legősibb rétege. A közösség és az egyén érzelmeit, gondolatait fejezi ki. Szerzőik többnyire ismeretlenek. A dalok szájhagyomány útján nemzedékről nemzedékre öröklődve maradtak fent. Közben alakultak, helyi fordulatokat, új strófákat vettek fel. De miről is szól ez a kis dallam? Madarakról és fákról, meg persze rólunk emberekről. Mert mi is részei vagyunk annak a nagy egésznek, amit úgy hívunk, hogy természet. Május 10-e van, a madarak és a fák napja. Ez az ünnep több mint 100 éves múltra tekint vissza nálunk. Aponyi Albert vallás és közoktatási miniszter vezette be a jeles napot 1906-ban. De ez a nap nem elsősorban a madarakról és a fákról szól. Hiszen nehezen tudom elképzelni, hogy a fekete rigó vagy a kocsányos tölgy tudja, hogy ma őket ünnepeljük. Ez a nap rólunk emberekről, a természethez és a hagyományainkhoz való viszonyunkról szól. Hagyományainkat meg kell őrizni. Gyakran mondjuk ezt, és talán túlságosan is emberi vonásokkal ruházzuk fel a hagyományt, mintha vitrínbe zárt tárgy volna. Pedig a hagyomány élő szövet, egyszerre dallam és gesztus. Amikor egy régi népdalt éneklünk, valójában nem a múltat, hanem a jelent éltetjük. A hagyomány megőrzése nem leporolás, hanem művelés. Ahogy azt a múlt héten elhunyt Sebő Ferenc népzenekutató, a táncház mozgalom egyik elindítója mondta, a hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg, nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak fent, ha megéljük őket. A megőrzés sohasem visszafele nézés. Ha hagyományt őrzünk, akkor irányt is adunk. A múlt dallamát úgy dúdoljuk, hogy helyet hagyunk benne a jövő hangjainak. Bartók is ezt tette. A paraszti motívumot nem bezárta, hanem kitárta, hogy nagyobb ég alatt szóljon. Az ember a természet része. Nem jelmondat, hanem emlékeztető, mert ha valaminek a része vagyok, akkor felelőse is vagyok. És ha felelős vagyok, akkor minden nap madarak és fák napja egy kicsit. Nem egyszeri, ünnepi gesztus, hanem emlékeztető, hogy van közünk egymáshoz, embernek, madárnak, fának. Így lesz az ünnepből szokás, a szokásból kultúra, a kultúrából élhető jövő.
Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság esti kiadását hallották. Munkatársaim Lajer Rita, Németh László és a szerkesztő Horváth Ágnes nevében is köszönöm figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották.